Válosaink, a fehér barátok.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, a mikrofonnál Bátor Boton pálos szerzetes. A Magyar Pálos Rend és az Országos Széchenyi Könyvtár évtizedes együttműködésének eredményeként jelent meg a Pálos Olvasókönyv. A több mint 750 oldalas irodalmi antológia az egyetlen magyar alapítású és ma is létező férfi szerzetesen történetét, kiemelkedő alakjait, irodalmi szemelvények és teljes művek segítségével mutatja be. A pálos szerzők között ott van Gyöngyösi Gergely, Ányos Pál, Versegi Ferenc és Virág Benedek. A rendről, illetve a rendhez kapcsolódóan számos jeles magyar szerzőtől is olvashat az érdeklődő ebben a könyvben, Arany Jánostól, Kosztolányi Dezsőn és Vörös Sándoron át Szepesi Attiláig. A kötetet válogatta, szerkesztette, az előszót, valamint a fejezetek bevezető szövegeit a szakirodalom felhasználásával írta és a jegyzeteket összeállította Sudár Anna Mária. A könyvből válogatott részeket Barabás Réka színművész olvassa föl.
Pálos olvasókönyv. Irodalmi antológia. Összeállította Sudár Anna Mária. Martinucci Fráter György. Folytatás. György barát politikájának Buda eleste után mindvégig egyetlen célja volt: az országegyesítés, illetve a török kiűzése. Minden bizonnyal felelősségérzete és bűntudata is arra késztette, hogy Buda elvesztése után már néhány hónappal, 1541. decemberében megkösse az úgynevezett gyalui egyezményt az országegyesítéssel kapcsolatban Ferdinánd követeivel. Eszerint a barát Izabella királyné nevében jóvá hagyta, hogy a Habsburgok kezében egyesüljön a két országrész, cserében azt a feltételt szabva, hogy a Habsburg uralkodó visszavívja Budát a töröktől. Az 1542 során megindult 5. Károly császár által is támogatott hadjárat azonban kudarcot vallott. Ezt követően az erdélyi rendek érvénytelenítették a gyalúj egyezményt, s a gyermek János Zsigmondot ismerték el uralkodójuknak. A török porta gyanakvásának elaltatására pedig 10.000 forint adót küldtek. Mindezzel az egykori magyar királyság keleti területeinek török függése megerősödött, de valószínűsíthető, hogy György barát a teljes elfoglalástól mentette meg János Zsigmond országrészét Pál fordulásával. Az 1541 és 51 közötti évtizedben Erdély, a Temesköz és a Párcium valójában György barát kincstartói, főbírói és királyi helytartói irányítása alatt állott, a külügyek is az ő kezében voltak. Lényegében kiépítette a keleti országrész, a később erdélyi fejedelemségnek nevezett terület önálló államszervezetét. Fontos szerepet játszott ebben az a tény is, hogy Szulejmán szultán felszámolta Szapolyai egykori királyságát, így a tiszántúli vármegyék az 1544-es tordai országgyűlésen kijelentették, hogy elfogadva János Zsigmond uralmát, ezentúl az erdélyi rendek gyűlésein vesznek részt. György barát helytartó, majd főbíró, végül erdélyi vajda, esztergomi érsek, s halála előtt 2 hónappal pedig bíboros lett. Hatalma kiteljesedésének évtizedében is gyakran hangsúlyozta, hogy őt, mint szerzetest, nem motiválta a hatalomvágy, a kapzsiság. Életmódja, a világi örömöket kedvelő Izabella királyné életvitelével szemben, akivel a kapcsolata egyre rosszabb lett, mindvégig aszketikus maradt. Nem adta fel az ország újraegyesítésének tervét sem. Törekvései részben sikert hoztak az 1549-ben a nyírbátori titkos szerződés megkötésével, amelynek értelmében az egykori magyar királyság két része egyesül Habsburg Ferdinánd kezén. Izabella és fia János Zsigmond pedig 100 000 forintnyi kárpótlás és Oppeln, valamint Ratibor sziléziai hercegségek fejében lemondanak az országról. A megegyezéshez azonban Izabella özvegy királyné nem járul hozzá, így György barát 1551-ben Ferdinánd katonaságával kényszerítette az asszonyt a Szent Korona átadására és a távozásra. A királyné a kiskorú János Zsigmond nevében 1551. július 19-én mondott le a királyi címről, majd a gyermekkel együtt Sziléziába mentek. A nyírbátori egyezményről a Porta is tudomást szerzett, s Szulejmán szultán 1550. augusztusában ezt írta a baráttal kapcsolatban az erdélyi rendeknek. Idézet: fejét vegyétek, vagy elevenen a királyfia kezébe adjátok, hogy ilyen latorért az ország el ne vesszen. Idézet bezárva. A fráter Györgyre annyira jellemző kiszámíthatatlan, színlelő, kettős politika végül minden felett ellene fordított, s mindenkivel szemben elvesztette a bizalmat. Ekkor történt, hogy Habsburg Ferdinánd zsoldosai, bírva az uralkodó felhatalmazását, Castaldo generális közvetlen parancsára meggyilkolták a barátot Alvincen 1551. december 16-áról 17-ére virradó éjszaka. A gyilkosság nagy felháborodást váltott ki Európában. A bíboros meggyilkolásával kapcsolatban az apostoli szentszék vizsgálatot indított. Az általuk feltett kérdésekre a magyarországi egyházi és világi vezetők 1552 és 54 között válaszoltak. A jegyzőkönyv a Vatikán titkos levéltárában található. Barta Gábor történész hívta fel a figyelmet arra, hogy a nyomozók a kérdéseket tendenciózusan állították össze, s a cél a barát bűnösségének bizonyítása volt annak érdekében, hogy első Ferdinánd római és magyar királyt a bíboros gyilkosság alól felmenthessék. Ez 1555-ben meg is történt, az viszont nem bizonyosodott be, hogy fráter György együttműködött volna a törökökkel. Sok kortárs nyilvánított véleményt a barát személyiségével kapcsolatban. Idézet: kiszámíthatatlanságát, rejtélyességét és öntörvényűségét mindannyian megemlítették. Idézet bezárva. Bethlen Farkas és egy olasz forrás is feljegyezte Habsburg Ferdinánd állítólagos kijelentését, mely szerint semmit nem irigyel János királytól, csak a barátot, mert annak tehetsége 10 000 felfegyverzett katonával is felér. Fráter György halála után sem valósult meg az országegyesítés, noha Izabella és fia átadták a Szent Koronát és elhagyták Magyarországot. Az 1551-52-es török hadjárat eredményeképpen pedig, amelyben elesett a Temesköz és Szolnok, Erdély és a Párcium, végleg elszakadt a Habsburgok kezén lévő maradék magyar királyságtól. Az alábbi szemelvénygyűjteményben, krónikás énekben, regény és dráma részletekben, eszékből vett idézetekben, s versekben, gyakran cím vagy főszereplőként sokféle nézőpontból láthatjuk a barát alakját, személyiségét, életútját, illetve annak egy-egy részletét. A szépirodalmi alkotások forrásokból merítenek, de természetüknél fogva szabadabban bánnak, bánhatnak a történeti hűséggel, mint az egyes korszakokról vagy egy-egy személyről, eseményről szóló történészi munkák, s a bennük olvasottakat nyilvánvalóan nem kezelhetjük feltétlen történelmi igazságként. Ugyanakkor fontos, hogy a művek túl az esztétikai értékük által nyújtott élményen nem csak felkelthetik az érdeklődést, hanem a korrajz, a mikrokörnyezet ábrázolása, a szereplők motivációinak kibontása és az író által megalkotott belső monológok segítségével bevonhatják az olvasót valóban megtörtént események átélésébe, amely által felmerülhetnek kérdések, árnyalódhatnak nézőpontok, elmélyülhet a múlthoz való kötődés, bizonyos művek pedig történelmi parabolaként további kapcsolódási pontokat is felvethetnek. A Szemelvény együttes minden egyes darabjáról külön-külön tanulmányt lehetne írni. Az egyes művek az adott szerző életművébe való ágyazottságától kezdve a történelmi hűségen, a súlypontokon és a nyelvi rétegek témáján keresztül az üzenetig, amelyet az adott mű a kortársak számára közvetített. Jó példa erre Gulács Irénnek a Mohács körüli időszakban játszódó Fekete vőlegények című regénye, amelyet megjelenésének évében 1927-ben Hibáinak elemzése mellett Németh László a Magyar Katarzis könyvének nevezett. A regény főszereplője Cibak Imre, aki mint nagyváradi püspök, majd erdélyi vajda, fölismeri Erdély történelmi rendeltetését, s már Martinuzzi előtt meg akarja valósítani az erdélyi egységet, a magyar újjászületés zálogát. Mindez azonban messze vinne jelen fejezetünk témájától, a továbbiakban ezért csak néhány művet és szerzőt emelünk ki az összeállításból. Fráter György alakjának első szépirodalmi megformálója a kortárs Tinódi Lantos Sebestyén volt. Erdéli História című művében a barát megítélése kettős, s ennek érdekes magyarázatot ad Szörényi László. A szöveg ötödik részének címe Fráter Györgynek szernyű haláláról, Királfi kassából kibúdosásáról. Itt a bíboros halálát, mint az elbizakodottság büntetését adja elő Tinódi, mely szerint halála méltó büntetés, a Habsburg Ferdinánd királlyal szemben való árulásért. Ezzel ellentétben a História első részében Tinódi magasztalja Fráter Györgyöt, kétszínű magatartása az ország javát, megmaradását szolgálta. Nám, mely csodálatos vala bölcsessége, ő minden dolgában nagy esze, elméje, ha akart a császár, király szemét békötte, az, mint ő szerette, mindkettőt úgy viselte. Igen nagyot használt bizony ez országnak, benne való népnek, megmaradásának. Majd megérthetitök, ha volt ez országnak, az ő célcsapása hasznára magyaroknak.
Kedves hallgatóink, a Pálos Olvasó könyvből hallottak részeket. A kötetet szerkesztette Sudár Anna Mária. A szöveget felolvasta Barabás Réka színművész. Köszönjük, hogy velünk voltak. Dicsértessék a Jézus Krisztus!